Rádió. Több, mint klasszikus. 16 óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A lemezelő mai vendége Ador Jáni Bálint színművész. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk és elhozott néhányat kedvenc felvételeiből.
Szívesen jöttem, jó napot kívánok én is a hallgatóknak.
Talán azért is jött szívesen, mert hogy nagyon sok kötődése van a muzsikához, hiszen rengeteg zenés darabban játszott, és sokszor énekeli. Most legutóbb a Pintér Béla társulatban a Kabuki előadást láttam, és ha nem is hosszasan, de azért ott is kell énekelni, és az kiderült, hogy akkor tud énekelni.
Hát éneklés először talán a színművészetén kezdtem el komolyabban foglalkozni, Bagó Gizella tanárnő kezei alatt, és aztán utána megtaláltak zenész szerepek, vagy hogy mondjam, nagy számban fordul elő, hogy énekelnem kell színpadon.
De ez a főiskolán is komfortos volt már? Tehát ott volt esetleg olyan vizsgájuk, amiben énekelni kellett?
Ugye volt zenés mesterség vizsga, ahol az ember rendszerint énekel, vagy énekvizsga, ahol népdalokat kell énekelni. Tehát azért valamilyen szinten túlmutat azon, hogy az ember otthon elkezdi énekelni a kedvenc dalát, vagy egy koncerten elkezd énekelni, vagy gyerekként játszva dúdol, és énekli azokat a dalokat, amiket hall valahol. De úgy tűnt, hogy gyerekkoromban is foglalkoztat a zene. A szüleim elmesélése alapján azt hiszem 2 éves voltam, ahol egy bulina, ahol a szüleim elvittek, felkerült egy felvétel, az például cigányzene volt, és Kicsi Bálint nagyon hosszan táncolt. Aztán utána hittanórára jártam, az volt a passzióm gyerekként, hogy megjazzesítem az egyházi énekeket, de komolyabban nem foglalkoztam az énekléssel. Tehát, hogy így a zene a mindennapjaimat átszőtte, ahogy szerintem minden gyereknek átszövi, vagy át kellene szője. Sajnos hangszeren nem sikerült megtanulnom, ezt nagyon-nagyon bánom, de szintén...
A szülei egyébként ezt...
Beirattak még Csíkszeredába a zeneiskolába, de állítólag nem tetszett nekem a néni, aki a zeneiskolába elkezdett foglalkozni velem, és valahogy így kimaradtak az alapok, és nagyon-nagyon sajnálom. Tehát most találkozom rengeteg kollégával, vagy nagyon sokkal, akik ilyen zenei talentumok, hogy bármilyen hangszerhez nyúlnak, akkor azt meg tudják szólaltatni úgy, hogy más fülének is az kellemes legyen. Ezt nagyon
mondjuk
sajnálom.
Otthon például, ugye édesapja szobrászművész, édesanyja pedig építész. Volt esetleg otthon zongora, vagy valaki a tágabb családból foglalkozott klasszikus zenével?
Hát déd nagyapám református lelkész volt, és most néztem régi korabeli fotókat, és ő például hegedült, és a apám legkisebb öccsének a gyerekei mind foglalkoztak zenével, a legfiatalabbak, egy ikerpár, az egyik csellista és a másik oboista lett, akik a mai napig foglalkoznak a komoly zenével gyakorlati szinten is, tehát hogy színpadra lépnek és játszanak. Csenge most a pécsi filharmonikusoknál? Oboista, vagy a Pannon filharmonikusok, igen. Oboista. Tehát, hogy valahogy a családban benne van a zene, különböző ágak végén jött ki úgy, hogy tevékenyen foglalkozzanak mondjuk hangszeres zenével.
Ugye a Radnótiban indult a pályája, ott azért viszonylag kevés énekes szerep van, gondolom, hogy ott keveset kellett énekelnie, de aztán, amikor ott hagyta 7 év után a Radnótit, akkor azért több zenész szerep is megtalált, ugye a Köműves Kelemen talán az egyik legnagyobb, amit Kecskeméten alakított, aztán az Operett Színházat, eleve már a Radnóti kis intim világából kilépni egy ekkora színpadra, és ott az Ének az esőben, és aztán a Chicagónak ugye az Ügyvédet játszotta benne, szintén Kecskeméten. Gondolom ott is kellett táncolni is, de hát az Ügyvédnek is van 2 dala, amit el kell énekelni.
A Chicagóhoz képest az Ének az esőben sokkal többet kell táncolni, tehát ott hatalmas kihívás volt.
A steppelés?
Igen, a step volt talán a nagyobb kihívás, de hát kihívás volt, hogy a Radnóti színpadához képest kiállni az Operett Színházba és énekelni azokat a dalokat, de azt kell mondanom, hogy sikere vettem az akadályokat, és sokszor élvezetet is okozott. Nem kevés munkát raktam bele a step elsajátításába, de nagyon jó segítségeim voltak. nem gondoltam, hogy én ott az Operett Színházban maradni fogok, vagy nekem arra fele vezet az utam, de mindenképpen egy nagyon-nagyon izgalmas
élmény. Volt.
Kirándulás, és nagyon fontos tapasztalat volt az a pályám egészét tekintve.
És hát ha valaki ugye most már 6. éve van, hogy tiszteletbeli tag tulajdonképpen a Pintér Béla társulatban, hát ott szinte mindegyik előadásban azért, vagy nagyon sokban kell énekelni és táncra perdülni, vagy mindkettőt. Egy kicsit, ugye még úgy vettem észre, hogy a Kabuki szerepében benne van egy kettő szerepet játszik, egy alkoholista apukát, és egy múlt századi, vagy 1800-as évekbeli betyárt, és egy kicsit ilyen betyárosan szólt hozzám. Ilyenkor kicsit tovább él önben ez a szerep még?
Nem, hát maradnak ilyen emblematikus mondatok, amiket a hétköznap társulaton belül azért egy köszönés után, vagy éppen a köszönéskor az ember úgy elenged, de hát ezek maradnak ilyen vicc szintjén, természetesen az ember meg kell tanulja, meg egy idő után megtanulja, hogy valahogy lerakja a szerepet, és ne cipelje túlon túl magával. De azt gondolom, hogy a tánc meg az éneklés az közel áll, tehát komfortosan érzem magam ezekben a dolgokban.
Népi táncot kell ebben a darabban, egy ilyen botos táncot lejtenie. Azért ott gondolom, azt be kell gyakorolni, azt a koreográfiát, tehát az ott nagyon profin.
Hát persze, meg kell tanulni, el kell sajátítani a dolgokat, addig a szintig, hogy az ember élvezni tudja, vagy úgy tudja képviselni, mint hogyha ez készségszinten meg lenne neki. A Ladányi Andrea volt a tanszékvezető a színművészetén, amikor én oda jártam, és nagyon-nagyon komoly mozgásoktatás folyt a színművészeti eleinte főiskola, aztán egyetemen, és igazából nagyon-nagyon szerettem azokat. Tehát szeretem azokat a feladatokat, amik megmozgatnak, és így óhatatlan, hogy egy táncos feladat, vagy egy olyan rész az előadásban, az megmozgatja 100%-osan az ember, de azt gondolom, hogy a prózai szerepeimben is azokat keresem, vagy azok állnak legközelebb hozzá, amik jó alaposan megmozgatnak emocionálisan és fizikálisan is.
Elég erős alapokat kaphatott ilyen tekintetben is, hogyha Ladány András és Bagó Gizella, ugye mind a ketten egy emblematikus nevek.
Hát azt tudom mondani, hogy nagyon komoly mesterek alatt végezhettem a színművészeti egyetem alatt. A osztályvezető tanáraim is megkerülhetetlen szaktekintélyek, Zsámbéki Gábor,
Zsótér Sándor
és egy ideig Bodó Viktor, de sikerült Kovalikkal is dolgozni egy zenés vizsgában. Mélyes László volt a zenés mesterség tanárom, előtte Ács János, találkozhattam Díny és Dániel zeneszerzővel, aki a zenés mesterség órákon szintén tanárom volt, akivel később aztán együtt is dolgozhattam több produkcióban.
Hát ez az elég jó névsor egy fiatal pályakezdő.
Azt gondolom, hogy igen, meg egy hatalmas felelősség, meg utána ebben a biztonságban, meg ebben a elkényeztetett, hogy mondjam, kulturálisan elkényeztetett és szakmailag elkényeztetett helyzetből aztán bekerülni és egyedül lenni és megtalálni a saját útját az embernek azért az nem feltétlenül volt a legkönnyebb. De az alapok azt gondolom, hogy lelettek rakva, és hálás szívvel gondolok mindegyik mesteremre.
Azt mondta, hogy a zenei válogatás alapja tulajdonképpen majdnem mindegyik valamelyik előadáshoz kötődik. A veszedelmes viszonyokról fogunk majdnem sokára beszélgetni, úgyhogy Mozart muzsikát hallgatunk, ezt talán többen is látták, hiszen a Műpában is előadták, volt a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, és aztán kicsit más szereposztással, de Győrben is megy ez a darab. Az előadásban Mozart muzsika szól, úgyhogy most azt kérte, hogy a Varázs fuvolából Pamina áriáját hallgassuk meg. Ezen a régebbi 1971-es felvételen László Margit énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát pedig Erdélyi Miklós vezényli.
Oh,
Mozart a Varázs Fuvola című operájából Pamina áriáját énekelte László Margit, a Magyar Állami Operaház zenekarát Erdélyi Miklós vezényelte, a felvétel 1971-ben készült. Veszedelmes viszonyok, gondolom sokan látták ezt az előadást, akár a Műpában, akár szabadtéri színpadon, akár Győrben. Nagyon örült ennek a felkérésnek, ugye itt a Hollerung Gábor vezette budafoki Dohnányi zenekarral dolgoztak együtt, és Bozsik Ivett készítette a koreográfiát, tehát táncosok is voltak benne, ez egy kosztümös nagyszabású előadás volt.
Hát a felkérés elején ugye nem tudtam, hogy mi, végül is milyen lesz a végeredmény, de nagyon izgalmasnak tűnt, hogy bent ül egy szimfonikus zenekar, Mozartot játszik, és közben megy egy korban Mozarthoz köthető, de mégis egy teljesen más, egy francia levélregényből adaptált előadás. Nyilván a nevek, akik játszottak benne, azok is csalogatóak voltak. Onodi Esztert hatalmas és nagy formátumú színésznőnek tartom, és ez mindig külön öröm, amikor egy ilyen kollégával léphet színpadra, de hát többieket is, Nagy Marit említhetném, Pápai Erikát, akik a eredeti műpás felállásban szerepeket játszottak. Mindenképpen egy hatalmas kihívás abból a szempontból, hogy prózát kell mondani, ami alatt szól a szimfonikus zene. De. Együtt kell dolgozni a karmesterrel, és azért meg kell szólaljon minden a prózai vonalon ugyanazzal az erővel, amivel ezek a Mozartok szólnak. És ugye két út van, hogy valaki annyira erős, hogy mindenen keresztül viszi az akaratát, de ugye az általában nem szokott működni, most itt színészi szempontból mondom, hanem, és ezzel szinte közhelyt mondok, hogy végtelenül emocionális dolognak tartom a zenét, és ellene menni, vagy nem figyelembe venni, az szerintem az öngyilkosság. Tehát a feladatot abból a szempontból értem, hogy az ember egyik füllel mindig a zenekaron van, és hallgatja a zenét. És hogyha hallja a zenét, akkor egyszer csak tudja a dolgát, és valahogy egy ilyen összjáték lesz, és erősíteni fogja a prózai szövegnek a dramaturgiai pontjait, vagy a drámáját, a zene drámaisága.
Más lesz egyébként egy kicsit a ritmusa is ettől egy előadásnak, talán sokkal kötöttebb és szabályozottabb?
Természetesen, abból a szempontból is, hogy voltak olyan részek, ahol bizonyos időre, bizonyos zenei mondatra kellett, hogy elhangozzanak a prózai mondatok, hogy hatásos legyen, vagy azt a hatást elérje, de amikor megy mondjuk egy olyan rész, ahol nincs meghatározva, hogy mikor hangozzon el, az ember füle és lelke valahogy rendezi a szöveget, és kivárja azt a részt, amikor a következő mondatot el kell mondanom, amit elindít egy zenei mondatra, mert az sokkal erősebb lesz, mint a prózai szöveg.
Arra emlékszem, amikor Onodi Eszter volt itt körülbelül egy éve a lemezelőben, és ő nagy örömmel beszélt erről a produkcióról, és hogy milyen jó volt együtt dolgozni operaénekesekkel. Gondolom az egy élmény lehet, amikor az ember mellett egy-két méterrel egy operaénekes elérenek el egy áriát, és mondta, hogy ezt ugye most megtapasztalja Győrben is.
A hatalmas élmény, mert azt gondolom, hogy ez egy operaénekes lenni, az egy hatalmas teljesítmény. A fizikálisan is, rezgésszámba is, hangerőbe is. Nem emlékszem, van egy ilyen összehasonlítás, még a Kovalik mondta, egy vizsgát csináltunk a színművészetén, hogy nem tudom, hogy hanyad része a sugárhajtásos repülőgép hangjának az operaénekesből kijövő rezgésszám. Tehát, hogy ez egy komoly fizikai teljesítmény, és test közelből ott lenni tulajdonképpen a zene közepében, az egy hatalmas ajándék, vagy egy ilyen áldott állapot, amit szerencsére megélhettem még egyszer egy következő Dohnányis produkcióba. Ugye a Dohnányi zenekar keresi azokat a lehetőségeket, ahol a valamilyen más műfajjal fúzionálva közelebb tudja hozni a komoly zenét az emberekhez. A Veszedelmes viszonyok is egy ilyen kísérlet volt. Itt azért nem csak a zene és a próza, vagy zene és a színház találkozik, hanem a tánc is találkozik. Következő évben készült egy Le Donne di Giacomo,
Arról majd egy kicsit később beszélünk, hogy kapcsolódik is ahhoz egy zene, de talán említsük meg Máté Beáta nevét, mert nagyon többször is hangsúlyozta nekem itt a felvétel előtt. Ugye a Győrben most Ónodi Eszter szintén a partnere, de ugye az operaénekesek és több szereplő is azért ott cserélődött, de hogy most Máté Beátával dolgozik.
Máté Beáta énekli ezt az áriát. Ez az előadás második felvonásában van, amikor Turvelné megtudva, vagy a szakítás után öngyilkos lesz, és van egy hosszú táncjelenet párhuzamosan ezzel az áriával, amit a Valmont otthon begubózva a foteljébe végigél. Tehát ott vagyok a színpadon, és végighallgatom, tudva, hogy meddig jutottunk el a cselekményben, és tulajdonképpen elveszítem a szerelmemet. És nagyon nagy hatással van rám, és főleg ahogy a Beáta énekli, ez nagyon megmozgatja a lelkemet, ezért is választottam ezt a részt. És elmondanám, hogy az adaptációt, a Veszedelmes viszonyok adaptációját Turcsányi Ildikó készítette, aki a Doknányi Zenekarnak a művészeti vezetője, és ő is válogatta össze a Mozart zenéket. És tulajdonképpen ez a Varázsfúvolából van a Pamina áriája, amikor úgy gondolja, hogy végleg Tamino végleg elhagyta, és szerintem zseniális, vagy ezt a Turcsányi Ildikó zsenialitását dicséri, hogy így függ össze, vagy így fésülődik össze a történet, amikor Turvelné elveszíti a szerelmét, akiért tulajdonképpen felrúgja a házasságát, és lemond mindarról, ami, és elenged mindent, ami eddig a saját életét, a saját lényét meghatározta, tehát egy teljes feladás, vagy egy teljes odaadás a férfinak, aki aztán utána elárulja. Nagyon izgalmas, hogy ez a kettő hogy ér össze, és hogy tud...
Tehát nem csak szólnak ezek a Mozart muzsikák, hanem kapcsolódnak szervesen a történethez.
Igen, és az egész előadás alatt nagyon pontosan, és nagyon-nagyon erősítve azt a dramaturgiát, ahol a történet tart. Tehát, hogy ez egy nagyon ügyes, és egy nagyon végig gondolt, hogy mondjam, összeállítás az Ildikó, és hát nyilván most a Hollerung Gábort nem szeretném kihagyni belőle, most nem akarom teljes mértékben az Ildikónak adni ezt az érdemet, de nagyon izgalmasan működik együtt ez a produkció.
És ugye természetesen nem csak opera részletek, hanem például a numero 21-es C-dur zongora verseny egy részlete is fölcsendül. Most ezt fogjuk meghallgatni, a második lassú tételt Schiff András szólójával, a Camerata Salzburgot Vég Sándor vezényli, a felvétel pedig 1991-ben készült.
Thank you.
Mozart 467-es köhögjegyzékszámú C-dur zongora versenyének lassú tételét hallották Schiff András szólójával. A Cameratas Habsburgot Vieg Sándor vezényelte, 1991-ben készült a felvétel. Adorjáni Bálint a vendégünk. Hát amikor egy ilyen felkérést kap az ember, akkor óhatatlanul talán megnézi, vagy újra nézi a filmet. Azt mondta, hogy a több verzió is van, de hát a John Malkovichos az egyik legismertebb. Megnézte előtte, vagy fölfrissítette kicsit?
Korábban láttam, általában, hogyha neki megyek egy szerepnek, akkor nem szoktam megnézni, vagy tudatosan elkerülöm azt, hogy megnézem. Néha jó inspirációnak vagy kapaszkodónak megnézni, mondjuk megnézhettem volna, mert azért már más karakterek vagyunk a John Malkovichsal, tehát hogy amit adott helyzetben ő játszik, vagy hoz válaszul egy-egy szituációra, az nyilván teljesen máshogy, vagy átszűrődve, vagy másképp működik olyan karakternél, mint ami én vagyok, de tény, hogy ez egy ugye 88-as film, és még a mai napig egy emblematikus feldolgozása a témának, ugye született ebből dél-koreai sorozat, amerikai, tehát hogy minden, amit el lehet képzelni, mégis ez marad az etalon, vagy ez marad az, ami beégett az emberek emlékezetébe, vagy retinájába.
Azt tudom, hogy még kint Erdélyben nagypapájával jártak, ugye sokat moziba. Már akkor ez úgy vonzotta, hogy akik ott a vásznon vannak, hogy szeretnék esetleg én is ilyen lenni?
Hát ezt nem tudom így elmondani a sok Bud Spencer, Terence Hill-es film kapcsán. Hát nagyon picike voltam, tehát jóformán ezeket néztük, de a mozinak a szeretete, vagy a film szeretete az valószínűleg megmaradt, és ugye nézve a Cinema Paradiso-t, valahogy ez a párhuzamot éreztem az én mozi szeretetem és a nagyapámnak a mozi szeretete között, de most, hogy feltetted ezt a kérdést, jutott eszembe, hogy az operát nagyon szerette a nagyapám is, a nagyanyám is, és emlékszem, hogy gyerekkoromban a három tenort mindig végignéztük, tehát ott kellett üljünk a tévé előtt, azt hiszem a Domingo volt a nagymamám nagy kedvence. Tehát három tenort néztem végig, meg olasz válogatott meccseket, mert Robi Baggio volt a nagymamám másik kedvencet, most viccet félretéve. Sokat gondolok rá, amikor csinálok, vagy amikor vetítik egy filmemet, hogy kár, hogy nem látta. Vagy ha hiszünk abban, hogy van élet a halál után, akkor látja ezeket, és egy mosolya nyugtázza, vagy...
Melyik filmet mutatná meg leginkább a nagymamájának?
A nagyapám, aki a moziba vitt. Nem tudom tulajdonképpen mindegyiket, tehát szerintem olyan alkotásokban sikerült játszanom, ami képvisel egy olyan színvonalat, hogy gondolkodás nélkül bármelyiket meg lehet mutatni bárkinek. a tévéfilmeken keresztül, vagy a Móricz tévéfilmeken keresztül tulajdonképpen egy ilyen 21. századi történetben, mint a mellékhatásba sikerült játszanom, de nyugodt szívvel nézem meg, vagy tudod olyat adni mindegyik alkotás, ami a szívemnek kedves, vagy azt mondom, hogy van benne olyan dolog, amit mondjuk a nagyapámnak megmutatni.
Nem tudom, hogy akkoriban Tom Hanks divatban volt-e már, de hát ugye Tom Hanks-el például van közös jelenete egy amerikai filmben.
Van egy közös jelenetem valamelyik dobozban, mert visszajöttek és újra forgatták a film végét, és az a jelenet kivágásra került, de tény, hogy Tom Hanks-el testközelből dolgozhattam, ugyanúgy lehet, hogy a kevered a Vörös verében Jennifer Lawrence-el van közös jelenete. Hát ilyenkor az ember mindig be van szarva, hogy azért egy, már elnézést, bocsánat, hogy egy Oscar-díjas hollywoodi színésszel dolgozik, de hát ezen túl teszi magát, és igazából arra koncentrál, vagy az kezd el működni, ami meg kell történjen a jelenetben.
De szokták mondani, amikor már ott van a jelenetben az ember, akkor egyenrangú partnerek, tehát akkor teljesen mindegy, hogy Oscar-díjas színész vagy sem.
Máshogy hogyan közelít egy Oscar-díjas színészhez, akit éppen a szedben is két testőr a nap 24 órájában védi, tehát hogy általában ez rajtuk múlik, hogy ők mennyire nyitnak, de a tapasztalat az, hogy nagyon nyitottak, és nagyon kedvesek ezek az amerikai sztárok, akik jönnek, és az is érdekes tapasztalat, hogy hasonlóképpen gondolkodnak a színészetről, vagy hasonlóképpen gondolkodnak a jelenetről, mint adott esetben egy magyar színész.
De egyébként arra is gondoltam, hogy az nem bántja az embert, hogy hú, hát azért mégiscsak lett volna egy jelenetem Tom Hanks-el, és pont azt vágják ki a filmből.
Hát, ha csak az lenne az egyetlen film, amivel szerepel az ember, akkor igen, de hogy mondjam, az ember filmet csinál, megvan az a tapasztalata, hogy szerinte ez a jelenet ebben a felvételben jobb, aztán valami miatt a vágó és a rendező egy másikat fog választani, voltak még jelenetek, amik belekerültek, amik aztán a véglegesben nem kerülnek bele, tehát egy idő után az ember, hogy mondjam, a filmrendezés a vágó kezébe kerül, aki aztán összerakja a filmet. Tehát, hogy ebből a szempontból egy kicsit kiszolgáltatottabb, mint színházba vagy színházi szerepet játszani. Másrészt ott minden jelenetek nem kronológikusan történnek meg. Tehát amíg egy ívet vagy egy szerepet meg tud élni az ember lineárisan egy este alatt a színpadon, ez a filmben nem adatik meg, hanem ilyen apró pillanatok vannak, amiben jelen van, és aztán a vágóasztalon majd ez össze van rakva egy ívé vagy egy történetté.
Most térjünk vissza Puccinihez, mert mondta, hogy ugye egy másik produkcióban is együtt dolgoztak, La Donna di Giacomo, ugye Puccini nő alakjait idézték meg egy, hát tulajdonképpen kamaradarab, hiszen két szereplős, egy misztikus éjszaka története szintén a Műpában volt, és akkor ehhez kapcsolódva hozta el Mimi és Rodolfo kettősét. Bevallom őszintén, én nem adott meg előadókat, és én Domingót választottam, és mondta, hogy cseréljük ki Pavarottira, mert hogy egy kicsit jobban kedveli Pavarottit, mint Domingo.
Hát, mint az előbb említettem, ott ültem a kanapén szovátán, és a televízión néztük a három tenort, és valahogy nekem ő tetszett legjobban, vagy ő áll közelebb hozzám, vagy az a tónus, vagy a hangszín. Hogy mondjam, mint a művészetben minden végtelenül szubjektív és megmagyarázhatatlan, hogy mi tetszik az embernek, vagy mi nem, de nekem valahogy a Pavarotti hangja olyan, hogy egyből mozdítja a lelkem, és adott esetben libabőrözök, tehát...
Hát most következzen egy ikonikus felvétel, hiszen Pavarotti és Mirella Freni énekel, berlini filharmonikusok játszanak és Karajan vezényel, a Bohém Életből, tehát Mimi és Rodolfo kettőse következik.
torno.
Curiosa.
Dammi il braccio, mia piccina.
Puccini Bohém élet című operájából szólt a részlet, Mirella Freni és Luciano Pavarotti énekelt, a berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényelte. Adorjáni Bálint a vendégünk, még épp hogy csak elkezdte az általános iskolát, amikor a Ceausescu rendszer elől eljöttek. Romániából Szekszárd volt az első állomás, de a gimnáziumot már Budapesten járta, egy református gimnáziumban, és aztán talán édesanyja volt, aki kicsit keményebb volt, aki építész, ugye, és azt mondta, hogy kell egy rendes foglalkozás, és akkor a Pécsi Tudományegyetemen becsülettel elvégezte a közgazdász szakmát, le is diplomázott, tehát akkor az 5 év volt, ugye?
Igen. Hát ezt tulajdonképpen nagyon pontosan elmondtad. Anyám féltett a művészpályától, vagy mindkettőnket, a bátyámat és engem. A bátyám
ugye orvos lett.
Nagyon jó orvos lett. Nálam is egy ideig működött ez az anyai akarat, de aztán kibújt a szög a zsákból, és valahogy erre a pályára kerültem. De azt gondoltam, hogy ha felvesznek a színművészeti egyetemre, akkor ezt fogom csinálni, ha nem, akkor leszek közgazdász, és nem gondoltam, hogy a főiskolán kívül, vagy egy ilyen más úton lesz belőlem színész, vagy akarom én ezt a pályát csinálni.
Kicsi segítség volt ezért ebben, hogy ott volt egy egyetemi színház, pont a 90-es években alakult, és akkor, most akkor maradjunk a tegeződésnél, igen, hogy ott elkezdtél játszani.
Igen. Hát akkor voltam 3. éves a közgázon, és valahogy akkor a egyetemi színházban hirdettek meg egy ilyen nyílt tréninget, kerestek új arcokat, és akkor elmentem, és valahogy beszippantott, és akkor eltelt egy év, hogy igazából szinte csak azzal foglalkoztam, aztán évvégén le kellett szigorlatozni, és...
És aztán 3. évben ugye hirdet, Jordán Tamás és Kács Andor meghirdeti az osztályát, és eljössz Budapestre felvételizni.
Igen,
ezt tudták a szüleid?
Tudták, igen, de hát akkor is megvolt az, hogy ha bármi történik, akkor a közgáz mindenképpen befejezzük, és akkor utána lehet, de hát tudjuk, hogy itt osztályvezető tanárok válogatnak embereket, tehát hogy nagyon ritka esetben működik az, hogy akkor valaki halaszt, és bekerül egy másik osztályba, egy olyan osztályfőnök az, aki nem biztos, hogy szerette volna, de hát valahogy ott elfogyott a lendület, de hiszek abba, hogy bizonyos dolgoknak bizonyos időbe kell megtörténniük, tehát hogy nekem ebbe az osztályba kellett kerülnöm, vagy meg kellett érnem ahhoz, hogy...
Mert ugye elmentél következő évben is,
következő
Máté
Gáborhoz. Következő évben Máté Gábor kirúgott az első rostán.
És szerinted mi az, amit nem látott meg benned Máté Gábor, és mi az, amit meglátott Zsámbéki Gábor? Ők egy, mintha hasonló ízlés lenne azért talán.
Alapvetően én inkább hosszú távfutó vagyok, mint sprinter. Tehát megint egy más dolog, hogy az ember bemegy, és adott pillanatban villancson egy akkorát, vagy tudjon mutatni egy akkorát, ami felkelti az érdeklődését az ott ülő leendő osztályfőnöknek, vagy osztályvezető tanárnak. Ebben lehet, hogy nem vagyok jó, vagy ezt tanulni kell, vagy akkor még nem voltam jó, az ember izgul, az minden a teljesítményét csökkenti. Azt tudtam, hogyha eljutok a 3. rostáig, akkor lesz 1 hetem arra, hogy meg tudjam mutatni magam. és fel tudok szabadulni valószínűleg ettől, hogy na, akkor most teljesíteni kell, most jöjjön, mondja el, ez az egy lövésem van, és akkor be kell lőjek a lőlap közepére, és valahogy az jobban működik.
Mondjuk nekem. Máté Gábor, ott már azt mondtad, az első rostán kirostált igen. téged, és akkor még harmadszorra is nekifutottál. Most ez ilyet, nyilván ez egy teoretikus kérdés, de hogy szerinted hányszor próbálkoztál volna, még ha esett Zsámbéti
Gábor? Ez volt az utolsó. Ez volt a döntés. Ha most igen, de hát akkor már 24 voltam, igen. Ugye működött régen ez a határ, hogy 24 év fölött már nem vesznek föl embert. Nem tudom, elhatároztam, kerüljek be a harmadrostára, most valami történik, fölvesznek, akkor valószínűleg ez az utam, ha nem, akkor leszek becsületes közgazdász, vagy csinálni fogom. Vagy hát ki tudja, így alakult.
És tényleg jobb voltál szerinted harmadikban? Vagy a harmadik nekifutásra?
Jobb, sokkal.
Ebben az is jelentett esetleg egy kis könnyebbséget, hogy az egyetemi színházban akkor már színpadon álltál, valamennyi rutinod volt?
Nem, tehát ebből a szempontból nagyon távolról jövök, tehát hogy nem úgy jövök, mint az a leendő színész, aki gyerekszínész volt már kicsiként, valahol Európában, stb. Tehát, hogy így érezte meg, vagy Twist Oliver, tehát, hogy nem így, nagyon távolról jöttem, tehát, hogy úgy csöppentem bele, és főleg ilyen mesterek keze alá kerülhettem, tehát az eleinte, hogy mondjam, fel kellett kötnöm a gatyát. Ez felszabadulás kérdése. Vagy eljutni oda, hogy hol van a határa, hogy az ember teljesít, meg hol van az, amikor ő szeretne valamit, tehát ő szeretne valamit megmutatni egy szerepből, az az ő feladata. Azt élővé kell tenni, ezt a figurát is. Hogyha az öröm működik a munka mellett, és az, hogy na még ezt, tehát hogy valahogy egy ilyen szakmai szemüvegen keresztül nézi, vagy szakmai nézőpontból, akkor valószínűleg sokkal inkább föl tud szabadulni. És nem végrehajt, vagy nem egy vizsgán kell megfelelni egy feladaton, hanem oda megyek, van mondani valóm, amit el szeretnék mondani. És ez egy olyan helyzet, ami lefegyverző tud lenni nézői szempontból. Vagy valaki valamit készségszinten tud, azt jó nézni. Mondok egy példát, a cirkusz. Hogyha az zavarbejtő, az a bohóc mutatvány, vagy az artista, az olyan profi, az embernek a lelke mosolyogni kezd, és megtelik jó érzéssel. Valahogy így közelíteni, és ha az ember ezt a felszabadultságot el tudja érni, nagyon sokáig lehet, hogy nem sikerült, aztán utána ugye a hiba az egy nagyon érdekes kérdés a szakmánkban is, de minden téren. Valahogy élessé teszi az embert, hogyha nem bénítja le egy hibázás. Egyből valahogy, ha addig úgy keresgélt, nem volt 100%-osan jelen, nem minden működött olyan felszabadultan. Az embernek nagyon rugalmasnak kell lennie lelkileg egy előadásra. Nagyon felkészült kell lenni, izomtónusban mindenbe. Tehát, hogy valamilyen szinten ez sport. A lelki része meg az, hogy elérni azt a pontot, ami a nullpont, a billent állapot, amiben az emberre történhetnek dolgok. A hiba, hogyha ezt nem sikerül elérni. A hiba valahogy egyszer csak összeszed minden, mindenki 1000%-on koncentrál, és azon van, hogy ezt meg kell oldani. Tehát a hiba, én pozitív dologként kezdtem el megélni. Ha más hibázik, akkor segítek. Ha én hibázok, nem történt semmi. Hol tudom kijavítani? Nem esek kétségbe. Megyünk tovább.
Azt gondolná az ember, hogyha a zsámbéki osztályba jársz, akkor egyenes út vezet a katonába, és egy elég nagy létszámú osztályotok volt, talán 15-en is voltatok, megnéztem.
Szerintem 14.
És ugye ketten Tenki Réka és Dankó István akkor be is kerültek. Mindenkire emlékszel, jó név szerint. Dankó István bekerültek, te viszont a Radnótiba kerültél, de most nem egy radnótis előadás, hanem a Hadszín Teátrumban ment a Varsói Melódia. Hát ez már egy klasszikus darab, ugye a 60-as években mutatták be, talán Törőcsik Mari és Tanka István tették ezt emblematikussá, és azóta is többen is előveszik. Ebben Chopin muzsika szólt, és ezért választottál Chopint. Egy kicsit mesélsz erről, ugye azt mondtad, hogy két fájó pont is lesz, két olyan előadás, amiben olyan színészekkel tudtál együtt dolgozni, akik már nincsenek köztünk, és Tompos Kátya volt a partner, hiszen ez egy kétszemélyes darab.
Kátya felhívott valamikor, hogy lenne egy ötlete, van egy előadás, amire fölkérne, hogy csináljuk meg, és mondtam egyből, hogy oké. És mondta, hogy de hát átküldtem a darabot, olvasd el. Mondom, nem kell elolvasnom, Kátya, oké. Ne hülyéskedj, Bálint, olvasd el, és aztán holnap beszélünk. Így történt a felkérés, az, a Kátyának az álma volt, és tulajdonképpen a mi bemutatónk az emblematikus Törőcsik Sztankai féle azt hiszem katonás bemutatójának az 50. évfordulóján történt meg, és ugye a darab úgy indul, hogy ez a két ember találkozik a Zeneakadémián, ahol Chopint játszanak. A fiú a háborúból hazajött orosz fiú, Moszkvában indul a darab, és borásznak, jobb hián borásznak készül. És akkor megérkezik a varsói lány, aki a Zeneakadémián tanul, egy lehengerlő, csodálatos jelenség, aki elvarázsolja ezt a fiút, és valahogy egymásba szeretnek. Ez lehet, hogy ott van egy ilyen mágikus pillanat, a Chopin, a Zeneakadémia kakasülője, két ember, aki soha életben nem találkozott volna, egyszer csak ott adott pillanatban egymás mellé kerülnek, és egymásba szeretnek. És ugye meghatározza Díny és Dániel zongorázta fel ezeket a Chopineket, amik az előadásban aztán szerepeltek, és...
Hallgatsz egyébként, amikor mondjuk ez a darab ment, vagy amikor próbáltatok, akkor otthon mondjuk egy kicsit több Chopint hallgattál, mint egyébként?
Nem jellemzően többet, tehát egy nagyságrendileg nem többet, de amikor az ember egy szerepet csinál, vagy benn van egy ilyen helyzetben, vagy tulajdonképpen az a jelenet arról szól, hogy hogyan szkenneli le ez a fickó ezt a lányt ott a Zeneakadémián, miközben hallgatják Chopint, hogy először van a Zeneakadémián, az mit jelent? Először hallgat Chopint, először lát szimfonikus zenekart, egyszer csak megszólal egy hangszer, ami hatással van rá, tehát magából a játszandó szerepből, vagy a játszandó szituációból valahogy másképp kezdi el hallgatni azt a művet. Mást fog jelenteni. Gyorsan ugrok egyet, általános iskolában volt egy nagyon jó énektanárnéném, aki nagyon sok komoly zenét hallgattatott velünk, főleg olyanokat, amelyek rendkívül képiek. Meghallgattatta, és utána mindenkit megkérdezett, hogy mi jut eszetekbe. És végtelenül élveztem. Az arról szól, hogy fogadjuk be a zenét, és igazából a komoly zenében azok hatnak leginkább rám, amik mint egy filmzene tudnak működni, és beunyom a szemem, és látom a képet, és egy pillanat alatt benn vagyok egy történetbe, egy utazásba, ami egyszer csak elindul a szívverésem, és...
Tehát tulajdonképpen programot adsz a zenének.
Vagy sikerül kinyitnom magam a zenének. A zene teszi a dolgát. Ha az jó, akkor az elvarázsol, az tényleg nagyon-nagyon messzire tudja elvinni az embert. És egy Chopin, ez a zongora mű, ez ott el tudott vinni. És én innentől kezdve már ahhoz kötöm.
Chopin e-moll prelüdjét hallják most opusz 28, numero 4. Ezen a felvételen Vladimir Ashkenazy zongorázik. 1993-as a felvétel. Chopin opusz 28, numero 4-es e-moll prelüdjét hallották, Vladimir Ashkenazy zongorázott. Hadorjáni Bálint a vendégünk. Nem a katonába, hanem a Radnótiba kerültél, de Azt mondtad, hogy két másik lehetőség is lett volna, a Maladipe és a Sputnik, azt hiszem hajózási társaság néven futott, ugye Bodó Viktor akkor alapította az azóta már megszűnt alternatív vagy független társulatát. Mi döntött a Radnóti mellett?
Nagyon komoly munka folyt akkor, és nagyon sokat dolgoztunk a 4 év alatt a színművészetén, és néztünk előadásokat, de én nem gondolom, hogy tájékozott lettem volna a színházi palettáról, vagy a színházakról. És benne volt mondjuk az első 4 a Radnóti. És ezt nem nagyképűen mondom, de mondjuk mint egy ilyen vágy, hova menne az ember, és akkor végül is szerződést kaptam a Radnótiba. Akkor voltam már 27 éves, akkor töltöttem a 28-at. Amikor felvettek a színművészetire, akkor a Vas utcában fönt a 6. feküdtem az ágyamon, és azon gondolkodtam, hogy na Bálint, még egy kollégium, hogy mi lesz, nem kellett volna már elkezdeni az életet, most megint bekerült, és megint valamit kezdesz előről. És akkor abban a pillanatban ezt elengedtem, és azt mondtam, hogy jó, te akartál idejönni, itt vagy, csináld a dolgod. És közben volt egy kapcsolatom, ez még egy gimnáziumi szerelem volt, ami szerintem 12 évig tartott, és valahogy ebből a sok kollégiumból, meg ebből a sok kiszámíthatatlan dologból vágytam arra, hogy valami normális, kiszámítható életem legyen, és ezt valahogy azonosítottam talán. Így van, és valószínűleg azonosítottam a közínházi léttel, ezért esett a választás a Radnótira. Nem tudom, mi lett volna, hogyha ez másképp történik.
Ugye ez egy nagyon pici színház, egy nagyon családias színház, de nyilván egy kicsit be is határolja, hogy az ember miket és mennyit játszhat. Azt, ha jól emlékszem, akkor te azt mondtad, hogy igazából te úgy érezted, hogy nem tudsz ott fejlődni, és akkor 7 év után eljött.
Hát vagy nem tudtam úgy megmutatni magam. Ez volt az érzés.
Hiányérzeted volt?
Hiányérzetem volt, igen. Azt gondoltam, hogy legyen az a nagy sát, vagy legyen az, amikor úgy hátizsákot a vállára raknak, és akkor azt mondják, hogy na, akkor menjél. Ezt valahogy nem éreztem, hogy ez számomra eljött volna. Voltak sikereim, például zenés darab volt a Mozgófénykép, ahol Jávor Pált játszottam, annak a Dínyés Dániel írt a zenét, a Hajós András pedig a dalszövegeit. Abban nagy sikerem volt, vagy a Holt lelkekben, aminek a Rudolf Péter volt a főszereplője, Gogol Holt lelkek. Tehát éltem meg ott sikereket, a Bárány Boldizsár hasonló volt a gyerekdarabunk, de valahogy azt éreztem, hogy valami miatt nem sikerül. Mondjuk lehetőségem volt talán rá, és azzal éltem is, volt egy kezdeményezés irodallam címmel, irodalom és zene. Készüljenek olyan estek, amik irodalom és zene kölcsönhatását, kapcsolatát mutatják be. És ekkor született egy Szabó Lőrinc estem Dínyés Dániellel, amiben 4 sanzon szerepel. Azt gondolom, hogy az volt az a legnagyobb lehetőségem arra, hogy megmutassam, hogy mi van bennem, vagy mire vagyok képes. Visszatérnék egy kicsit a Varsóira, hogyha nem bánod, hogy egybefortak ezek a Chopinek nekem ezzel az előadással, és tulajdonképpen Kátyával, és azzal a kapcsolattal, ami ez a két emberrel történik az előadás alatt Helgával, és egyszer 10 év, meg még egyszer 10 év. Hoznak egy rendeletet, hogy a szovjet össze. Állampolgár nem házasodhat össze Szovjetun kívüli állampolgárral. És tulajdonképpen ez a fiatal, lángoló szerelem egyszer csak befejeződik, és találkoznak 10 évvel később, ahol már mind a kettőnek családja van, vagy legalábbis Viktornak családja van, és megváltoznak az életkörülmények, megváltozik mondjuk a politikai helyzet, teljesen másik ember lesz 10 év alatt, lehetőség lenne folytatni a szerelmüket talán egy éjszakára, akkor nem történik meg, eltelik 10 év, talán révbe ér Viktor, borászati laboratóriumot vezet, valahogy eléri szerintem azt a szintet, amit feltételez, hogy Helga van, vagy eléri azt, vagy túl van már mindenen azt a nyugalmat, azt a beérkezik a saját életébe, és akkor azt gondolja egy válás után, hogy nekem fontos ez a szerelem, és...
Most úgy látom, hogy ez neked egy fontos előadás volt. Kátya miatt is volt fontos, vagy egyébként is ez úgy közel áll a szívedhez, ez a Viktor szerep?
Volt benne színészileg nagyon sok feladat, és volt lehetőség arra, hogy az ember csak létezzen a színpadon. És Kátyával nagyon jó volt játszani. Nem mondom, hogy egy iskola a mi színészetünk, de nagyon szépen összeért, és nagyon szépen tudott egymásra rezonálni ez a két dolog. Nagyon sokat játszottunk belőle, nagyon sokat fejlődött az előadás, előadásról előadásra, és ugye Kátya halála egy hatalmas veszteség, nem csak azoknak, akik játszottak vele, hanem a színházi szakmának is szerintem egy hatalmas veszteség, és az ember ilyenkor azt érzi, hogy igazságtalan az élet. Mondjuk az nyugtat, hogy hatalmas sikereket ért el Kátya színészként is, és előadó énekesként is. Tehát ha úgy vesszük, akkor lehet, hogy ez egy ilyen rövid élet volt, amiben ő megfutott mindent, amit meg kellett futnia szakmailag. De nagyon nagy hiányérzet van bennem. És amikor hallom ezeket a Chopineket, van még egy másik is, ami az előadásban szerepel, akkor elérzékenyül az ember is.
Az előbb már említetted Jacques Brel nevét, és a ugye Külön béke, ez volt a címe a Szabó Lőrinc estednek. Miért esett pont Szabó Lőrincre a választásod? És sokan csinálnak mondjuk József Attila vagy Adi estet, talán Szabó Lőrincből kevesebb est van.
Hogy függ össze Jacques Brel-lel? Jacques Brel-lel a színművészetén találkoztam. Minden évben volt egy sanzon verseny, amit a Bagó Gizella tanárnő gondozásában vagy a szervezésében történt meg.
Ezt meg is nyerted,
és
az egyiket.
Megnyertem, lehet. Ha te mondod, akkor...
Az internet ezt
akkor,
írja.
Akkor így van, és akkor mondtam, hogy hát rendben van tanárnő, hát ismerek talán pár sanzont. Azt mondja, itt kisfiam, itt van egy CD, hallgass meg. És meghallgattam, és visszamentem, és mondtam, hogy tanárnő, nekem ez tetszik. Azt mondja, de hát ez nem sanzon, ez a La Mancha lovagjából az álomdal, amit Jacques Brel énekel. Mondom, jó tanárnő, akkor nem ez, de engem Jacques Brel érdekel, és akkor kint is voltam Párizsban, vettem kottákat is, meg akkor elkezdtem nézni, hogy miket énekelnék, de Jacques Brelnek szintén a habitusa, a hangszín, ahogy énekel, az a nyersesség, tehát nem volt benne semmi, amit mondjuk a sanzon édeskés vonulatából, vagy lehet, hogy nem ez a helyes kifejezés, ez nem volt nyers, volt lényeglátó, és nem tudom, hatott rám.
És lefordítottad ezeket a sanzonokat?
Nem, akkor franciául énekeltem a színművészetén, és hogy ugye elérkeztünk oda, hogy irodallam, és mondom, hogy hát én nagyon szívesen énekelném ezeket a Brelleket. A Semmiért egészen Szabó Lőrincet mondtam, az van valami viszonyom, mondtam szavaló versenyen még gimnáziumba, hát ha odaértem közben, hogy meg tudom szólaltatni jól is. Másrészt meg ugye, hogy hozzuk össze Jacques Brelt, a francia sanzont, hogy hozzuk össze az irodalommal, Szabó Lőrinc rengeteg Baudelaire-t, Villon-t, rengeteg franciát fordított. És akkor arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha elhangozna franciául egy vers, utána hangozzon el a Szabó Lőrinc műfordítás, de aztán egy előadói esnek van egy bizonyos időkorlátja. Tehát, hogy aztán ezek valahogy kiestek, maradtak a sanzonok, maradtak azok a Szabó Lőrinc verse, amik hozzám közel álltak, amihez volt munícióm, akkor voltam azt hiszem 33 éves, az eddigi életemből, amit meg tudtam fejteni. Úgy volt, hogy kiválasztottunk rengeteg verset, Dínyes Dániel segített benne, ráadásul neki kedvence is a Szabó Lőrinc. És aztán elkezdtem tanulni, és képzeld el, azok a versek, amik közel álltak hozzám, azokat rendkívül gyorsan megtanultam. És akkor csináltunk utána egy mustrát, én mondtam, és a Dani mondta, hogy jó, ez maradjon, ezt jól mondod, ez nem, ez legyen, ez megint jól mondod, így. És akkor végülis a műfordításokból egy Villon maradt, a Apróképek balladája, és a Baudelaire himnusz maradt az előadásba, és tulajdonképpen nem beszélgettünk, hanem lett egy előadói est, ami elkezdődik a elején, mert tudtam, hogyha ott elkezdek beszélni, sokkal többet tud Szabó Lőrincről, meg a zenéről Dínyes Dániel, és mondom, hogy nem lesz lehetőségem labdába rúgni, viccként mondom, de fele igaz, de szerettem volna magam így megmutatni, és tulajdonképpen Szabó Lőrinc versei nagyon, lehet, hogy ez így túl erős kifejezés, nagyon szájra vannak írva, úgy lehet mondani, mintha prózát mondaná az ember, nem is verset. És akkor tulajdonképpen Adorjáni Bálint színészként tudott magáról vallani Szabó Lőrinc versein keresztül, és Szabó Lőrinc megszólalt Adorjáni Bálint színművész előadásába.
És mindehhez még Jacques Brel sanzonok is szóltak.
Teljesen unortodox, vagy ilyen nem megszokott dolgon, de nagyon jól működik együtt a Jacques Brel és Szabó Lőrinc.
Jacques Breltől most az Ilyenek az emberek című sanzont hallgatjuk meg. Ez a felvétel 1966-ban készült.
D'abord, d'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qu'aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat, ou alors il y a longtemps, bien j'ai oublié, oui, sentait pas bon, enfin ils veulent pas, enfin ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi.
Ilyenek az emberek, Jacques Brel énekelt, 1966-ban készült a felvétel. Ugye ő nagyon erős dohányos volt, és sajnos még az 50. születésnapját sem élte meg, 1978-ban hunyt el. Adorjáni Bálinta vendégünk. 4 éve már házasságban élsz. Kacsó Hanga Borbála a feleséged, aki Zeneakadémiát végzett, énekel. turnézik a muzsikás együttessel, és van közös estetek is, ahol még egy csellista barátotok is játszik.
Igen. Ez a Szőnyeg visszája est. Ennek az a története, hogy még a Covid, azt hiszem a második Covid alatt felhívta egy volt színművészeti osztálytársam a figyelmemet arra, hogy lehet pályázni az MMA-nál 3 éves alkotói ösztöndíjat, és mindig is tervem volt, hogy készítek egy előadást, ami a transzcendenssel foglalkozik, vagy azzal a vágyal, hogy az ember mindig szeretne valami nagyobb hatalomhoz, vagy ez a valahogy egy földön túli erőhöz kapcsolódva identifikálni magát, vagy meghatározni a saját magát. Ezt nevezhetjük Istennek, nevezhetjük sorsnak, különböző vallások különböző alternatívákat adnak az ember számára, vagy nyújtanak az ember számára. Volt, és akkor tulajdonképpen kapóra is jött, és a 3 év alatt ugye eleinte ez egy kutatómunka volt, verseket, írásokat gyűjteni, zenéket gyűjteni, népénekeket, komoly zenei vonatkozásokat keresni ebben a témában. És
de akkor ebben együtt dolgoztatok a feleségeddel?
Nem, ez egy saját ösztöndíjam volt, nyilván népénekek tekintetében kikértem a véleményét, de amit együtt csináltunk, elmentünk Moldvába, Pusztinába, és csináltunk egy kvázi gyűjtést, vagy egy portréfilmet 5 adatközlővel, magyarságról, Istenről, egyházról, életről. Így ez nagyon izgalmas volt, és tulajdonképpen ezekből a moldvai gyűjtésekből kerültek be népénekek az előadásba. Tehát próbáltam úgy összeállítani az anyagot, hogy nem mint egy istentisztelet, vagy mint egy színvallás működjön, hanem mint egy kultúrtörténeti utazás korokon, időkön keresztül, tehát a versek is úgy vannak, szerzők is úgy vannak összerakva, hogy egy szufi költő, ugyanúgy egy kínai költő, egy olasz Dante, Baudelaire, akár egy Michelangelo vers.
De ez nagy kutató munka volt, hát akkor el kellett hozzá utazni, akkor gondolom verseket olvastam.
A pusztinai az egy hatalmas kirándulás volt, meg utána egy nagy munka, hogy a közel 10 órás anyagból hogyan vág össze az ember tulajdonképpen interjúból, hogy csinál meg egy anyagot, de a legnehezebb az az volt, hogy amikor az ember kiválasztja a számára kedves verseket, tehát mondjuk összegyűjtött 1500 oldalnyi versből, vagy 1200 oldalnyi versből, egyszer csak kell csinálni egy válogatást, akkor még mindig 400 oldal, akkor utána lesz belőle hirtelen 250 oldalnyi, és akkor abból össze kell állítani egy estet, és ott az emberben ott a félelem, hogy tulajdonképpen én válogattam össze ezeket a verseket, hogy nem lesznek ezek ugyanolyanok. És pont a Szabó Lőrinc estünkkel voltunk Brüsszelben, a Liszt intézetben Dínyes Dániellel, és mondtam, hogy figyelj, összeválogattam, itt van 120 oldalnyi vers, mit szólnál, segítesz, vagy úgy lenne kedved? És akkor ő mondott egy teljesen más koncepciót, hogy mire kéne fölhúzni. Próbáltam segítséget kérni emberektől, hogy segítsetek, és aztán rájöttem, hogy nem fognak tudni, és ültem a nagyszobába, rakosgattam a verseket jobbról balra, balról jobbra, csináltam a csoportokat, és valahogy kialakult a végső sorrend, és azt tudtam, hogy népénekeket szeretnék, semmi olyasmit nem szeretnék, ami mondjuk kanonizált, vagy az egyházi liturgiába szerepel, de mint kiderült, az újonnan kiadott református énekeskönyvben benne szerepelnek, de attól függetlenül ezek archaikus népénekek. És mindenképpen azt gondoltam, hogy csellóval képzelem el ezt, a témának nagyon-nagyon jól feküdne, és nagyon-nagyon jól működne. És akkor összeállt ez a szép hármasunk, Kacsó Anga Borbála, Márkos Albert, csellóművész és Adorjáni Bálint, aki a prózai részt viszi. Ez a próza körülbelül 50 perc, az előadás körülbelül 70 perc. És fura, hogy próbáltuk az előadást, és valahogy kiadta a végső formáját, a számomra olyan, mintha ez egy atya, fiú, szentlélek hármasában, vagy atya, anya, fiú hármasában működne, az állandóság, a mindenfelettiség, a csellónak a baritonja, a népénekek, az hol Szűz Máriaként szólal meg, hol mint szentlélek, és középen van a fiú, aki folyamatosan kérdéseket tesz fel, hogy ez az én utam, be kellett teljesítenem a dolgot, természetesen igen, miért ez a dolgom, teljesen emberi kérdéseket boncolgat, és a versek nagy része is ilyen. Nyilván az első etap az bemutatja azt, hogy különböző korokban, különböző időkben az ember hogy érdeklődik, vagy hogy vonzódik, vagy hogy próbálja megfejteni, vagy hogy próbál egy saját istenképet kialakítani magának.
Szerencsére ebből az előadásból tudunk is részletet mutatni. Egy moldvai népéneket hallunk először, Fényes nap immár lenyugodott, Kacsó hanga borbála énekel, ifjabb Márkos Albert játszik cselón, és aztán pedig Ador Jáni Bálint mond verset.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld szintén sötétbe maradott. Nappali fényére változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Minden állat megy nyugodalomra, az Istentől kirendelt álomra. De mintha mennék gyászos koporsomba, vessünk számot hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lesen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesem, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz a holnapi napra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, s úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Mit bánom én, hogy érdemes vagy céltalan a dolgom? Patak vagyok, kérdjem el, hogy habomat hova hordom. Harcolok, nem tudom kiért, és nem tudom ki ellen. Nem kell ismernem célomat, mert célom ismer engem.
Egy moldvai népéneket énekelt Kacsó hanga borbála csellón, ifjabb Márkos Albert játszott, majd Vörös Sándor Sorsról című versét Ador Jáni Bálint mondta el. Még egy előadáshoz kötődő zene következik. Thornton Wilder a Mi kisvárosunk című darabját Kecskeméten mutattátok be egy kis csavarral, és azt mondtad, hogy itt nagy élmény volt Dunai Tamással találkozni és együtt dolgozni.
Nagyon izgalmas előadás született, maga a darab, hogyha kívülről nézi az ember, akkor nem feltétlenül izgalmas, vagy az első felvonás nem feltétlenül izgalmas, tudatosan egy kis poros kisváros Grover's Cornersnek a története, ahol jön minden reggel a újságárus, a teljes ember, igazából nem történik semmi, születik egy gyerek, vagy egymásba szeretnek az iskolába a fiatalok, aztán megházasodnak, nyilván innen jönnek az izgalmasabb dolgok. A kitaláció az volt, hogy azt hiszem két asztal, egy hátul két bejövő lépcső, egy létra volt a díszlet, semmi kellék, a kellékeket eljátszották a színészek, és a hang kívülről be volt adva. Ennek azt hiszem a darabba, mint rendező vagy rendező asszisztens szerepét játszottam, aki elmeséli ezt a történetet. Igen. Kvázi a narrátor. És a második részében a darabnak elhalálozik ez a fiatal lány, akinek a házasságát végignézhetjük, és van egy temetési kép, ahova az én karakterem, a narrátor kvázi beállhat, vagyis be is állt a fiatal férj helyére. Ez volt egy ilyen, hogy mondjam, egy rendezői találmány, ami nagyon izgalmas volt abból a szempontból, hogy ez tényleg saját történetét meséli el az én figurám, és utána van egy temetői kép, ahol halottak teljesen természetesen beszélgetnek egymással, és lehetőséget kap ez a fiatal lány, aki a második gyerekének a szülésébe hal bele, hogy újra éljen egy napot az életéből. És akkor visszamegy a születésnapjára, és a végén azt mondja, hogy nem bírom tovább, tehát érzelmileg ez annyira megdolgoz, hogy inkább vigyetek vissza, nem akarok itt lenni. És van ez a temetői kép, ahol a narrátor az elmúlásról, az örökkévalóságról, az életen túli élet vágyáról beszél, nem túl bonyolultan, és tulajdonképpen ez az utolsó zene, amit hozok, ez alatt szólalt meg. És nagyon nagy hatással van rám a mai napig, hogyha hallgatom, mert mindaz, ami ott adott pillanatban történt, az összes reflex, az összes lelki kapcsolat, a zene képes arra, hogy egy pillanat alatt visszahozza, és visszarepítse az embert abba a helyzetbe, vagy abba a pillanatba. És ugye nagyon sajnálatos, hogy Dunai Tamás és a Csombor Terész sincs már közöttünk, akikkel együtt játszhattunk ott. És azt gondolom, hogy nem csak számomra jelentett ekkora örömöt, vagy lett ilyen fontos ez az előadás, hanem minden egyes benne játszó számára. Nagyon-nagyon szerettük, nagyon jó csapatmunka volt, és nagyon érzékeny előadás született, ami nem azt mondom, hogy ritkaság számba megy, de ami nagyon finoman és nagyon erősen tudhatni a nézőkre.
Max Richter a zene, ez On the Nature of Daylight, ez a felvétel címe. Egyébként ezt a zenét több világhírű filmben is lehet hallani.
Thank you.
Max Richter szerzeményét hallották, On the Nature of Daylight, ez volt a címe. Aki szeretné megnézni az előadásotokat, a feleségeddel és a cselló művésszel közös előadást, azt mondtad, hogy Erdélyben és Magyarországon is.
Július 11-én Torockon játszok az Unitárius templomba, a Double Rise Fesztiválon, aztán a Kolozsvári Magyar Napokon játszok augusztus 21-én a Györkösmányi Emlékházba, illetve az Árszakra Fesztiválon szeptember 14-én a Márai Emlékházba.
És aztán ugye a Pintér Béla társulatnál te most tulajdonképpen tiszteletbeli tag vagy, de hát könnyebb felsorolni azokat az előadásokat, amiben nem vagy benne. Most itt próbáltuk összeszámolni, 7-8 előadásban biztos, hogy benne vagy. Ugye valamiben beálltál, például a Kaiser TV Ungár, én azt már veled láttam, akkor még a nagy újpesti helyszínen, most ugye visszatértetek egy ideje már az Átriumba. Ez meg egy nagyon más munkamódszer lehetett, tehát mondjuk egy operett színház után egy Pintér Béla társulatba bekerülni.
Azt gondolom, ahogy a feladataimhoz állok, abban nincs különbség. Talán még játékstílus is, amit képviselek, vagy ahogy képes vagyok játszani, abban sincs különbség. A Pintér Bélával való találkozás az egy nagyon fontos és meghatározó a pályámnak, vagy az életemnek. Azt gondolom, hogy végtelenül tehetséges ember érvényes előadásokat készít, mindig egy olyan társadalmi témát, vagy egy olyan témát választ, ami húsba vágó.
Hát igen, vannak ugye nagyon humoros előadások, és vannak, amik után azért az ember nagyon megrendült.
Igen, és a kettő nem zárja ki egyébként egymást, vagy számomra azok az igazán működők, vagy azok a leginkább hatásosak, ahol a hidegből melegbe, a kacagásból, a sírásba megy az ember. Másrészt meg az éremnek mind a két oldala fel van mutatva, tehát nincs feltétlenül presszionált értékítélet szerzői oldalról, és az számomra nagyon szimpatikus, vagy én azokat a színházi előadásokat szeretem igazán nézni. Másrészt olyan feladatok, amikről korábban beszéltem, hogy megmozgatnak. Megmozgat egy kabuki, ott egyik szerepből a másikba, rendszerint az újakba több szerepet játszom egy előadáson belül. Ezek jó színészi feladatok, vagy az idegen testbe most kimaradt egy, nem tudom, hogy el lehet-e mesélni, kimarad egy felvétel, amit szerettem volna hozni, amit egy arámi nyelven egy grúzpap énekel, az 50. Zsoltárt. Azzal Grúziába találkoztam, amikor a Kázbeget másztuk meg, 5050 méter, ez még azt hiszem 19-ben volt, és akkor a grúz kultúra felé elkezdtem érdeklődni, nagyon izgalmasnak találtam a népviseletet és a zenéjüket, és érdekes módon az idegen testbe nem egy grúz dart arámi nyelven éneklek el, hanem egy görög-ortodox esküvői szertartást celebrálok, és ott éneklem el a liturgiának megfelelő dalokat. Tehát, hogy furcsa az élet, hogy így visszaköszönnek a dolgok.
És mondtad, hogy már új darabon is gondolkozik Pintér Béla, és ott is számol veled, ezt még ugye nem árulhatjuk el, hogy...
Igen, az utóbbi időben minden új bemutatóban próbáltam, és hál' Istennek a következőben is fogok. Ez mindig úgy történik, hogy a nyár elején, július elejével bezárólag elkezdünk foglalkozni az új darabon, amit ugye minden évben Béla ír egy új darabot, csinálunk belőle egy házi bemutatót, és akkor szeptemberben újra elővesszük, és próbáljuk tovább, aztán utána felmegyünk a színpadra, és általában szeptemberben vagy október elején lesz egy előadás, ebből azt hiszem szeptember 28 vagy 26, nem emlékszem pontosan.
És aztán Győrben és Kecskeméten is találkozhat veled még a közönség.
Győrben nem, egy Kecskemétre fogok menni, ott először egy kortárs operába fogok szerepelni, három színész fog, az Karádi életét dolgozza föl.
De amit... akkor énekelned is kell?
Nem, ott...
Ez prózai szerep.
Ott az prózai szerep lesz, az énekesek fognak énekelni, amit Nagy Pálosi filmrendező fog rendezni, tehát hogy ezek a idei évben a előttem álló feladatok.
Adorjáni Bálintnak nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a lemezelő stúdiójába, és köszönöm. Kedvenc felvételeiből néhányat megmutatott a hallgatóknak.
Köszönöm, viszontlátásra!
Eddig Így tartott ma a lemezelő, a jövő héten is szokás szerint vasárnap délután 4 órától várjuk Önöket. Vendégünk lesz Barát Emőke, Liszt és Junior Prima díjas szoprán, aki a legnagyobb világsztárokkal dolgozik együtt, de gyakran lép föl Magyarországon is. Barát Emőke mutatja meg tehát legkedvesebb felvételeit jövő héten itt a lemezelőben. És ne feledjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha a www.mediaclick.hu/lemezelő linkre kattintanak. Ezzel közvetlen munkatársaim Boda Eszter és Molnár Rende nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádióhallgatást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
Műsorajánló. A Mesterek órája hétfői adásában Hilary Hahn hegedül. A háromszoros Grammy-díjas amerikai hegedűművésznő előadói pályáján felül inspirálja a kortárs szerzőket, valamint más művészekkel és mesterséges intelligencia vállalatokkal azon munkálkodik, hogy fejlessze az emberi kreativitást. Hilary Hahn a Mesterek órájában. Hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők. Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát